Yorkban az élet mindig izgalmas. Mindig valami újat mutat Amerika. Pedig azt hinnénk, hogy ma már akár az interneten is mindent megtudhatunk róla. Csak közelről lehet megérezni, hogy mennyire élhető és emberi ez az ország. Egy világhatalom, amely néha esendő is tud. Megtisztelő, hogy mindezt megoszthatom a híradó és az este nézőivel.
A helyszínről hozzuk a híreket.
Ezerrel kevesebb, három nagy elektronikai cég összesen 1000 embert küld el, a kisvállalkozások is sok embertől megválnak. A megrendelő fizet gyenge, a forint nőnek a beszerzési árak, emelik az árakat a szolgáltatók 5-15%-kal. Hazahozzák Rohácsot, napokon belül kiadhatják a csehek az Aranykéz utcai robbantással összefüggést behozható férfit, és kétségbe esett próbálkozások vásárlási kedvezményekkel, állami támogatásokkal próbálják megmenteni az európai autóipart. Jó estét kívánok! Újabb csaknem 1000 ember elbocsátását jelentette be három nagy elektronikai cikkeket gyártó cég. A Flextronics 400, a Tyco Electronics 330, az Electrolux pedig 110 dolgozójától válik meg. A magyarországi vállalkozások tavaly október óta több mint 23 000 embert bocsátottak el. A kisvállalkozók ezekben a napokban mérik fel a gazdasági válság eddigi hatásait. Az előzetes adatok szerint a munkavállalók több mint kétharmadát foglalkoztató kis cégek már legalább annyi embert küldtek el, mint a nagyok.
Egyre kevesebb a megrendelőnek, egyre kevesebb a pénze.
Horváth József előszállási kőműves kisvállalkozó ezzel magyarázza, hogy a napokban kénytelen volt 10 dolgozójából 3-at elbocsájtani. Ha továbbra sem lesz megrendelése, akkor a többiektől is meg kell válnia. A félmillió magyarországi kisvállalkozás nagy részénél hasonlóak a gondok.
Ha a nagyvállalatok tönkre mennek és embereket bocsájtanak el, akkor a mi munkánk a nullával egyenlő lesz. Azoktól az emberektől kapjuk jelenleg a megrendelést, akik a nagy cégeknél alkalmazottak.
A kisvállalkozóknál még nem mérték fel a gazdasági válság hatásait, de becslések szerint a munkavállalók több mint kétharmadát foglalkoztató kis cégek már legalább annyi embert küldtek el, mint a nagyok. 250 ember dolgozik ebben a komádi varrodában. Pulóvereket készítenek, főleg olasz és német piacra. A válság miatt megrendelésük a felére esett vissza. Mint sok más cég, mi is csak elbocsátásokkal tudnánk átvészelni ezt a nehéz időszakot. Ezt akarjuk elkerülni, ezért a kormánytól kérünk segítséget, mondta a cég olasz tulajdonosa. Szerinte átmenetileg legalább 50%-os bér és járulékkedvezmény kellene kapniuk ahhoz, hogy talpon maradhassanak. A nyíregyházi Electroluxnál 110 dolgozó leépítésére készülnek, mert egyre kevesebb hűtőszekrény fogy.
Keressük a megoldásokat, hogy hogyan tudnánk megtartani a munkaerőt. Gondolok itt a munkahely megőrző programokra vagy pályázatokra, amelyeket pillanatilag is tanulmányozunk, illetve amennyiben a piaci kereslet fellendül, reméljük, hogy vissza tudjuk venni ezt a létszámot.
A kormány 16 milliárd forintot különített el arra, hogy támogassa azokat a cégeket, amelyek 4 napos munkahetet vezetnek be, és nem küldik el dolgozóikat. Emellett van egy 20 milliárd forintos uniós alap is a munkahelyek megtartására. Támogatáshoz azonban csak azok a vállalkozások juthatnak, amelyek bizonyíthatóan a válság miatt kerültek nehéz helyzetbe.
Enyhülnek az uniós pályázati feltételek a gazdasági válság miatt. A pályázó vállalkozásoknak például nem kell bevételnövekedést ígérniük, elég, ha nem bocsátják el a dolgozókat. A Fidesz szerint a kormány csak látszat intézkedéseket hoz, ahelyett, hogy adócsökkentéssel menteni meg a csődtől a magyar cégeket.
Egy kürtös kalács sütőgéppel indult a vállalkozás, amelyből a tervek szerint hamarosan volt hálózat lesz. Molnár László ősszel pályázott 10 millió forintos vállalkozói hitelre, hogy megnyithassa kávézóját. Szerinte a válság ellenére nem lesz gond a visszafizetéssel.
Ahhoz, hogy igazán jó minőséget tudjunk nyújtani a kivitelezésben, majd később a vendégeinknek, ehhez kellett ez a támogatás, mert enélkül ez nem jött volna össze.
Főként kis és középvállalkozásoknak szól a most meghirdetett 5 uniós pályázat is. A válság miatt azonban egyszerűbbek a feltételek.
jelentősen enyhítettük azokat a vállalásokat, amelyeket a pályázónak kell tenni annak érdekében, hogy sikeres lehessen.
A cégeknek például már nem kell bevételnövekedést ígérniük, elég, ha nem bocsátják el a dolgozókat. A Fidesz alelnöke szerint azonban egyre több cég azért megy csődbe Magyarországon, mert a kormány nem segít rajtuk.
A vállalkozások már nagyon régen világossá tették, hogy mi a versenyképességüknek a legfőbb akadálya, nevezetesen az, hogy túlságosan magasak az élő munkának a terhei, és túlságosan magas az a kamat, amivel pótlólagos forrásokat szerezhetnének.
A kormány közben elindította a Válságkalauz nevű honlapot, ahol például a munkahely megőrzésről és a devizahitelekről lehet tájékozódni. Az oldal népszerűsítésére 60 millió forintot költenek.
Valamelyest erősödött a forint, a bankközi devizapiacon délután már 290 forint alatt kereskednek az euróval. Szerdán még rekordot döntött az árfolyam, akkor a 304 forintot is átlépte az euró. A svájci frankot 193 forint körül jegyezték, ez is erősebb, mint tegnap. 5-15%-kal drágulnak a szolgáltatások a gyenge forint miatt. Azok a szolgáltatók, például fogorvosok, fodrászok, háztartási gépszerelők, akik külföldről hozzák be az alapanyagokat, most emelik az áraikat. Az általunk megkérdezett gazdaságkutató szerint azonban ennek ellenére alacsony marad az infláció, mert a műszaki és ruházati cikkek ára nem változik a visszaesett kereslet miatt.
Az euró árfolyammal tulajdonképpen az árváltozás átlagosan 7%-ot jelent.
Külföldről szerzi be a kozmetikai alapanyagokat Dudás Erika, jóval drágábban, mint tavaly. A héten emelt árat emiatt.
A szolgáltatásokra is maximálisan 7%-os áremelést tervezünk, illetve ezt már be is vezettük.
Nőttek a költségei a fogorvosoknak is. Az alapanyagokat drágábban szerzik be, a külföldi vendégek pedig sorra elmaradnak. Ebben a rendelőben a kezelésekhez használt anyagok 80%-a Svájcból vagy Ausztriából származik.
A külföldre szerzett alapanyagok, amiket mi ugye használunk, a tömőanyagok, a ragasztók, főleg a híd koronák rögzítéshez szükséges ragasztók, azok jelentősen megemelkedtek.
Az árakat már januárban emelték 10%-kal.
Mától érvényes és euróban megadott árakkal dolgozunk.
Ez a kereskedő cég sem várt tovább, 15%-kal emelte az árait.
Korábban forint alapú árlistánk volt, jelen pillanatban euró alapú árlistánk van, és ez a Magyar Nemzeti Bank közép árfolyamához számoljuk át forintra az árakat. Így az ügyfelek jobban járhatnak, hogyha csökken ez az árfolyam.
Az általunk megkérdezett gazdaságkutató azt mondja, ennek ellenére olyan alacsony lesz az infláció Magyarországon, mint az elmúlt 20 évben soha. 2-2,5%-os pénzromlással és a fogyasztás visszaesésével számolnak.
A recesszió körülményei között a kereslet nem engedi meg az áremelkedést. Csak speciális szolgáltatások, csak olyan helyeken, ahol tulajdonképpen a vevő az esetek nagy részében nem is forintban fizet, hanem euróban vagy dollárban.
A műszaki cikkek és a ruházati termékek ára nem emelkedik. Ebben a fővárosi bevásárlóközpontban is a kereslet visszaesésére panaszkodnak. Csak árengedményekkel tudják becsalogatni a vevőket az üzletek.
Nem tudta átutalni a Malév az alkalmazottak teljes februári fizetését. A dolgozók egy része két részletben kap pénzt ebben a hónapban. Egyelőre csak az első részletet, 50 ezer forintot utaltak át nekik fejenként. A másodikat késedelmi kamatokkal együtt fizetik majd ki. A Malév a késlekedést a válsággal magyarázza, és azzal, hogy télen kevesebb az utas. A légiközlekedési egyesült szakszervezet a munkaügyi főfelügyelőséghez fordul.
A jegykezelők is csak 50 ezer forintot kaptak a teljes fizetés helyett. A Malév szóvivője azt mondta, a nehéz gazdasági helyzet miatt utalják a dolgozók bérét két részletben.
Valamennyi munkavállalónk részére átutalunk a mai napon 50 ezer forintot. A jövedelmek kifizetését pedig a tőkehelyzetünk rendezését célzó közgyűlés követő napokban fogjuk megtenni.
A Malév közleményében azt írta, hogy a téli szezonban jóval kevesebb volt a forgalma, mint máskor, ezért is rosszabb a pénzügyi helyzete a légitársaságnak.
Az elmúlt években ilyen nem fordult elő.
Ezt már a szakszervezet vezetője mondja. Csorba Attila szerint elfogadhatatlan, hogy nem egyszerre kapják meg a fizetésüket.
Ezek a munkavállalók az elmúlt hónapban tisztességesen dolgoztak. Az elmúlt években egy fillér béremelés nem volt az elmúlt két évben. Egyre többet dolgoznak, egyre keményebb. könnyebben, megfelelő minőségben, és nincs fizetés, ez nagyon-nagyon komoly problémát okoz.
A szakszervezet vezetője azt mondta, mindenképpen a munkaügyi főfelügyelőséghez fordulnak a késleltetett bérek miatt.
A miniszterelnök szerint egyelőre nincs több pénz a rendőrségre, ha csak el nem vesznek valahonnan. Gyurcsány Ferenc azt támogatja, hogy a rendőrök átcsoportosításával javítsanak a közbiztonságon. A Fidesz és az MDF is több pénzt adna a rendőrségnek.
Léptennyomon rendőrökbe ütközik a járókelő Miskolcon. Alig egy hete még a miskolci rendőrkapitány elszólása miatt fájt az igazságügyi miniszter feje. Draskovics Tibor ma viszont már követendő példaként említi a borsodi megyeszékhely rendőri megerősítését. A miniszter szerint a hétfőn átvezényelt 80 rendőr tizedére csökkentette a bűncselekmények számát Miskolcon. Draskovics a nagyobb megyékben hasonló létszámát csoportosításokra készül.
Kevesebben üljenek a hivatalokban és az irodákban, többen szolgálják a polgárokat az utcákon, az első vonalban. Ehhez önmagában nem kell több pénz.
A kormányfő is támogatja a létszámátcsoportosítást. Gyurcsány Ferenc több rendőrt akar az utcán látni, de szerinte az állomány megerősítésére nincs több pénz.
Ugyanaz a helyzet, mint az adóknál. Ha valahol adót akarok csökkenteni, akkor máshol. De minden bizonnyal ennek ezt kompenzálni kell. Ha ide többet szeretnénk adni, akkor máshonnan azt el kell vennem. Nem tudok máshonnan pénzt csinálni. Ha az ország számára ez fontos kérdés, akkor meg kell mondanom, hogy többek között itt és itt kevesebbet fogunk költeni a tervezetnél, azért, mert a rendőröknek akarok több pénzt adni.
A Fidesz szerint a kormány tétlenül nézte, hogy az elmúlt években leépült a rendőrség. Ezért most kevesebb pénzből kevesebb rendőr próbál helytállni.
Ilyen körülmények között azt gondolom, hogy a magyar rendőrök helytállnak, de ennyit tudnak ennyi pénzből ilyen feltételek mellett garantálni. És ez ma, 2009-ben, a magyar társadalomnak már nem elég.
Az MDF is több pénzt adna a rendőrségnek, és a belügyminisztériumot is visszaállítaná. Ezt már többször felvetették, de a szocialisták nem támogatták.
6 pontos javaslatcsomagot dolgozott ki az SZDSZ a válság kezelésére. Kóka János frakcióvezető a Liberális Párt visegrádi ülése után azt mondta, hogy a közterhek és az állami elosztás csökkentésén túl további reformokra van szükség. A szabaddemokraták átalakítanák az egészségügyet, az oktatást, a nyugdíjrendszert, valamint a közigazgatást, valamint a jóléti szolgáltatások körét és a pártfinanszírozást is. Az SZDSZ azt javasolja, hogy a kormány gyorsítsa föl az uniós pénzek kifizetését, és növelje a vállalkozóknak adható hitelek összegét. Családtagok, barátok, kollégák és tisztelők búcsúztatták Tasnádi Pétert, Pécs polgármesterét a város központi temetőjében. A szocialista országgyűlési képviselőt a miniszterelnök méltatta. Gyurcsány Ferenc megemlékezett Tasnádi Péter városvezetői munkájáról, és arról, hogy a betegség sem tarthatta távol hivatalától. A politikus 53 évesen hunyt el rákban. Tavaly májusban jelentette be nyilvánosan, hogy daganatos betegségben szenved. Hamarosan itthon lehet az Aranykéz utcai robbantással összefüggésbe hozható József Rohács. Ez is jön mindjárt, de előbb lássuk, mi lesz még a híradóban. Addig harcoltak a bálnavadászok a környezetvédőkkel, amíg összeütközött a két hajó, vízágyút, hanggránátot is bevetettek. 1,5 milliót kért vállalkozóktól két adóellenőr, hogy ne vizsgálják a vagyonosodásukat, szabadlábon védekezhetnek. Kiadják Magyarországnak József Rohácsot, a szlovák férfit Prágában tartóztatták le tavaly. A magyar rendőrök több gyilkossággal gyanúsítják és kapcsolatba hozták a budapesti Aranykéz utcai robbantással is.
József Rohácsot tavaly ősszel fogták el Prágában. Autójával figyelmen kívül hagyott egy behajtani tilos táblát, és a rendőrök megállították. Megkérdeztem, hogy visel-e kontaktlencsét. Azt válaszolta, hogy nem. Ezzel elárulta magát, mert a jogosítványában és a személyigazolványában lévő fényképen is szemüveg van rajta, mondta akkor a rendőr, aki elfogta a 8 éve körözött Rohácsot. Magyarország azonnal kérte a szlovák férfi kiadatását. A prágai bíróság decemberben elrendelte Rohács kiadatását, de a végzés csak most lett jogerős. A férfi ügyvédje szerint Rohács örül a döntésnek.
József Rohács nagyon szeretne Magyarországra kerülni, ugyanis tisztázni szeretné önmagát, és azt nyilatkozta nekem, semmiféle bűncselekményt nem követett el ártatlan.
József Rohács ellen 1997-ben indult nyomozás egy sikertelen robbantásos merénylet után. Az 1998 tavaszán és nyarán elkövetett budapesti robbantások miatt is szerették volna kihallgatni, de még mindig nem rendelték el a körözését. Akkor néhány hónapon belül az Országháznál, a Fidesz és a Kisgazdapárt székházánál, Tordján József és Szájer József lakásánál is bombák robbantak. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetői 2000-ben már mint a 4 halálos áldozattal járó Aranykéz utcai robbantással összefüggésbe hozható személyről beszéltek Rohácsról. Hivatalosan továbbra is csak a sikertelen robbantással gyanúsították, de ekkor kiadták ellene a nemzetközi elfogató parancsot. A Prágában most még kiadatási letartóztatásban lévő 53 éves férfit várhatóan még ebben a hónapban Magyarországra szállítják.
Ha már a Toyota is veszteséges, akkor tényleg baj van. Az eddigi autóipari és vállalatvezetési mintának tekintett japán vállalat 72 éves történetében most először nem lesz nyereséges. Több országban közben állami támogatással próbálják rábírni az embereket, hogy vegyenek autót. Olaszországban 1500, Németországban 2500 eurót ígérnek mindenkinek, aki új kocsit vesz.
Hónapok óta tele van ez a munkaügyi központ Nagoyában. Itt van a Toyota 15 japán összeszerelő üzeméből 11. Őszóta egyre több a munkanélküli, akkor kezdtek el drasztikusan visszaesni az eladások. Soha nem gondoltuk volna, hogy ilyen helyzetbe kerülünk, mondta a cég vezérigazgató helyettese. De reméli, az új amerikai kormány gazdaságmentő intézkedései a Toyota piacán is segítenek majd. A legnagyobb visszaesést Észak-Amerikában szenvedte el a cég. Ott tavaly csaknem 40%-kal kevesebb kocsit adtak el, mint 2007-ben. Az olasz autógyártást a Berlusconi kabinet vadonatúj csomagja segítheti át a krízisen. Ez egy kedvezmény, 1500 euró azt kapja, aki a következő fél évben újra cseréli legalább 10 éves autóját, mondta az olasz miniszterelnök. A kormány garanciát vállal ezekre az autóvásárlási hitelekre. Bár a támogatás nem csak az olasz gyártmányú kocsikra vonatkozik, egyértelműen a Fiat válsága késztette erre a lépésre a kormányt. A cég eddig több ezer dolgozóját bocsátotta el. Tegnap a Nápoly melletti Pomigliano d'Arconál több száz egykori alkalmazott csapott össze a rendőrséggel. Itáliában januárban harmadával kevesebb új autót adtak el, mint tavaly ilyenkor.
Kiszabadult a házi őrizetből a pakisztáni atomprogram atya Abdul Qadir Khan. Mostantól elhagyhatja otthonát és látogatókat is fogadhat. Khan 5 éve vallotta be, hogy atomtitkokat adott el Iránnak, Líbiának és Észak-Koreának. Emiatt az amerikai hatóságok is ki akarják hallgatni, de ezt Iszlamabad eddig megakadályozta. Pakisztánban sokan nemzeti hősnek tartják a tudóst. Több mint 200 embert kellett kimenteni az autójából Angliában, miután újabb hóvihar csapott le az ország nyugati részére. 5. napja tart a közlekedési káosz az országban. Évtizedek óta nem volt ekkora havazás Nagy-Britanniában. A londoni Luton reptéren ma is törölni kellett két fapados légitársaság budapesti járatait.
Képtelenek megbirkózni a brit hatóságok a váratlan havazással. Évtizedek óta nem láttak ekkora hóesést. Mivel ritkán esik ennyi, nincs is elég hókotró, hogy letakarítsák az utakat. Wales déli részén és Nyugat-Angliában a legrosszabb a helyzet. Több mint fél méter hó esett. 200 autó akadt el egy emelkedőn Exeter közelében. Egy fiatal pár 12 órát töltött az árokba csúszott kocsiban. Katonák és tűzoltók vitték őket meleg helyre. Ez a férfi azt meséli, hogy az orrukig sem láttak a kocsiból, úgy szakadt a hó. A riporter kérdésére azt mondja, hogy a barátja vezetett, folyamatosan pörögtek a kerekek, és képtelenség volt egyenesben tartani az autót. Ma is több ezer iskolában maradt el a tanítás. Az ítéletidő miatt a legtöbb angliai reptéren voltak fennakadások, budapesti járatokat is törölni kellett. Gazdasági elemzők szerint a havazás miatt az emberek kevesebbet mennek vásárolni, és emiatt 2-3 ezer cég mehet tönkre az év első hónapjaiban.
Összeütközött egy bálna vadász és egy bálna mentőhajó a déli sarknál. A japán halászok és az állatvédők napok óta viaskodnak egymással a tengeren. A kereskedelmi célú bálna vadászatot több mint 20 éve nemzetközi szerződés tiltja, de Japán minden évben azt állítja, hogy tudományos céllal ejt el csaknem 1000 állatot.
Vízágyúval lőtték az állatvédők gumicsónakjait a japán bálnavadász hajóról, a Yushin Maruról.
A légi felvételen az is látszik, ahogy a Sea Shepherd nevű környezetvédelmi szervezet egyik hajója jobbról bevágott a japán hajó elé. Azt akarták megakadályozni, hogy a halászok felhúzzák a fedélzetre az elejtett bálnákat. Az akció vége az lett, hogy egymásnak csapódtak. Ez a fotó éppen az ütközés pillanatában készült. A háttérben látszik, hogy közben egy másik japán hajó is vízágyúzza a környezetvédőket. A déli sark környéki vizeken már napok óta tart a harc az állatvédők és a japán bálnavadászok között. Itt például a japánok hanggránáttal próbálták elüldözni az aktivistákat, akik előzőleg savas palackokat dobáltak a hajójuk felé. A japán bálnavadászok várhatóan az idén is legalább 1000 bálnát ölnek meg az 5 hónapos vadászidény alatt. A kereskedelmi célú bálnavadászat több mint 20 éve tilos. De Japán azt állítja, hogy tudományos kutatások miatt ejti el a tengeri emlősöket.
Itthon vesztegetéssel és befolyással való üzérkedéssel gyanúsít 2 volt adóellenőrt a rendőrség. A revizorok a gyanú szerint azzal fenyegettek egy vállalkozót, hogy vagyonosodási vizsgálatot indítanak ellene, ha nem fizet nekik 1,5 millió forintot. A 2 adóellenőrt őrizetbe vették a rendőrök, de a bíróság úgy döntött, hogy szabadlábon védekezhetnek.
A megbilincselt adóellenőröket 4 rendőr vitte a nyomozási bíró elé, aki a letartóztatást kérő ügyész indítványról döntött. A nyomozás eddigi megállapításai szerint a revizorok jogtalanul beléptek az APEC számítástechnikai rendszerébe, és az így megszerzett adatok felhasználásával megzsaroltak egy vállalkozót.
Eljöttünk, egy másik operatív ellenőr is bemegy ugyanennek a KFT-nek az adataiba illetéktelenül, fegyelmivel őt is elbocsátotta a hivatal, és akkor már értesítettük a rendőrséget.
A BRFK a vállalkozóval együtt csapdát állított a revizoroknak. Akkor vették őrizetbe őket, amikor egy találkozón éppen fenyeget a vállalkozót, hogyha nem fizet, akkor vagyonosodási vizsgálatot indítanak ellene.
Egyikük ellen vesztegetés, másikukkal szemben pedig befolyással üzérkezés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatjuk az eljárást.
A bíróság a 2 adóellenőr meghallgatása után úgy döntött, hogy nem ad helyt az ügyészség indítványának, és mindkettőjüket szabadlábra helyezte. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a 2 revizor nem fog összebeszélni, nem tünteti el a bizonyítékokat, és nem próbálja meg befolyásolni a tanúkat. A fővárosi főügyészség fellebbezett a Budai Központi Kerületi Bíróság szabadlábra helyezésről szóló döntés ellen. A fővárosi bíróság várhatóan körülbelül 10 napon belül dönt a fellebbezésről. Akkor derül majd ki, hogy a korrupcióval gyanúsított adóellenőröknek vissza kell menniük a börtönbe. A híradót Víg András tudósította.
Újabb bankrablás történt ezúttal Szegeden, ez idén már a 13. Egy takarékfiókot raboltak ki a város egyik lakótelepén. A rabló fehér maszkot viselt és egy fegyvernek látszó tárgyal utasította a bankban dolgozókat, hogy csomagolják össze neki a pénzt. Azt nem árulják el, hogy mennyit vitt el. A támadás idején ügyfelek is voltak a takarékszövetkezetben, biztonsági őr azonban nem. Ráadásul abban a bankban biztonsági kamerák sincsenek. A rendőrök egy 165-170 centi magas, zömök férfit keresnek, aki szabadidő nadrágot és hosszú szürke felsőt viselt. Az oktatási hivatal elnöke szerint nem szabályos sorsolással eldönteni, hogy kit vegyenek fel a középiskolák, még akkor sem, ha több gyereknek ugyanannyi pontja van. A 6 és 8 osztályos gimnáziumok az idén már nem szóbeliztethetnek, ezért több helyen nem tudják, hogy az azonos pontszámmal jelentkező diákok között mi alapján döntsenek. A híradó által megkérdezett iskolaigazgatók szerint csak az írásbelivel nem lehet pontosan felmérni a gyerekek tehetségét.
Német óra a 8. Ebből az osztályból 6. után 3-an mentek el gimnáziumba. Hogy a mostani 6-osok közül mennyien felvételiztek valahova, még nem tudja az igazgató.
Nem kell bejelenteni az iskolába, tehát a 4. után, illetve a 6. után elmennek úgy, hogy mi nem tudunk róla.
A középiskolák sem tudják meg, hogy hozzájuk hányan jelentkeznek a február 20-ai határidőig. A Fazekas gimnázium igazgatója a kiavított felvételi lapokat mutatja. Azt mondja, főleg magyarból született sok egyformán jó eredmény.
Remélem, hogy nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy 15 gyerek lesz ugyanazon a ponthatáron, és ebből a 15-ből csak 5-öt vehetek föl. Ebben a percben még ebbe bízom.
Az igazgató szerint nem csak az azonos pontszámok miatt gond a szóbeli vizsgatilalma. A hátrányos helyzetű diákok ugyanis eleve kevésbé tudták begyakorolni az írásbeli feladatokat, és így nincs esélyük szóban javítani.
Hány pontot hányan értek el?
Az oktatási hivatal elnöke szerint a két írásbeli dolgozat összpontszáma, a tanulmányi eredmények és a felvételizők esetleges hátrányos helyzete alapján tudnak rangsorolni az iskolaigazgatók.
Egy egyértelmű pontszámrendszert és rangsorolási rendszert kellett felállítani minden iskolának. Véleményem szerint ebbe a sorsolás nem fér bele.
Lesz olyan iskola, ahol az is előnyt jelenthet majd, ha a felvételiző szülei vagy testvérei oda jártak.
Elkezdődött a berlini filmfesztivál, idén 18 alkotás versenyez a fődíjért, az Aranymedvéért. A nemzetközi filmvilág egyik legrangosabb szemléjén 50 ország filmkészítői vesznek részt. A fesztiválon a legtehetségesebbnek tartott fiatal színészek is bemutatkoznak, köztük a magyar Tóth Orsi is. 3 hónapra eltiltotta a versenyzéstől Michael Phelps-t az amerikai úszószövetség, miután képek jelentek meg róla egy brit bulvárlapban, amint marihuánát szív. A szövetség szerint ezzel a sokszoros olimpiai bajnok nem sértette meg a dopping előírásokat, de azért eltiltják, mert rengetegen csalódtak benne azok közül, akik példaképüknek tekintik. Az eltiltás még a júliusi világbajnokság előtt lejár, így Phelps ott már rajthoz állhat. Még idén fellőhetik az első magyar műholdat, a Massat 1-nek nevezték el, és a Műszaki Egyetemen készül, feladata pedig a rendszerek tesztelése lesz. 30 millió forintba kerül, és sokkal többet tud majd, mint a legelső műhold, a Sputnik 1. A Massat 1-et a tervek szerint Indiából lövik majd föl. Az estében itt lesz a fejlesztés irányítója és a Magyar űrkutatási iroda elnöke is. Mert hogy péntek este van, így lesz Este című műsor. Ma is 10 után 5 perccel Krizsó Szilviával. Szervusz Szilvi, jó estét! Tehát a műholdról is szó lesz, és még miről?
Szervusz Kriszta, jó estét kívánok! Az SZDSZ 6 pontos válságkezelő csomagjáról beszélünk, majd a párt elnökével, Fodor Gáborral. Aztán, hogy a híradóban is elhangzott, idénesen több bankot raboltak ki, mint tavaly egész évben, de ki a felelős? Tehetetlen a rendőrség, rossz a szabályozás, vagy a biztonsági cégek ügyetlenek, és ez majd kiderül az adásunkban 10 után 10 perccel.
Köszönjük szépen, Szilvi, ez volt a híradó péntek este, nézzük meg még egyszer a legfontosabb híreket röviden. Még 1000-rel kevesebb, 3 nagy elektronikai cég összesen 1000 embert küld el, a kisvállalkozások is sok dolgozótól megválnak. A megrendelő fizet, gyenge a forint, nőnek a beszerzési árak, emelik az árakat a szolgáltatók 5-15%-kal. Hazahozzák Rohácsot, napokon belül kiadhatják a csehek az Aranykéz utcai robbantással összefüggésbe hozható férfit, és kétségbe esett próbálkozások vásárlási kedvezményekkel, állami támogatásokkal próbálják megmenteni az európai autóipart. Somos Ákos jön a sporthírekkel, aztán időjárás jelentésén az M1-en Poirot történetei ma este a 3. lány című epizód 2. részével. Híradó legközelebb az M2-n 8:30-kor, az M1-en 3:41-kor Hegedűs Judittal. Én köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét, viszontlátásra!
Felejthetetlen élmény volt. Együtt, veled.